Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai istentiszteletünk igehirdetési alapigéjét, amint följegyezve találjuk a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében, a 24. verstől a 28-ig a következőképpen. Mert nem emberkéz alkotta szentébe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentébe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a zsidókhoz írt levél nagypéntekre kijelölt textusában, mintha visszacsengene az, amit nem olyan régen, Judika, az ítélet vasárnapján hallhattunk Mózes közben járó főpapi szolgálatáról, az aranybórjónál történt elbukás után. Már akkor elővételezte számunkra Isten igéje, a bőti úton járva, hogy tulajdonképpen mire is készül a Mester, amikor megy Jeruzsálem felé, mi várja őt annak az útnak a végén, amelyen elindult. És mintha ezen a mai nagypénteki ünnepen megismétlődnének ezek a szavak, minthogyha még jobban szívünkbe, lelkünkbe akarná vésni Isten igéje, hogy Jézus mit vállalt, mit tett értünk. Amikor hallgatjuk a János írása szerinti passió történetnek a golgotai jelenetét, megelevenedik előttünk az áldozat. Összekapcsolódik ennek a képnek minden szavával, minden részletével az, amit ebben a most felolvasott igében hallhattunk, a főpap bemegy a szentélybe más vérével. És tudjuk, hogy amikor ez az áldozati kultuszban valósul meg, akkor ez az évenkénti nagy vétek áldozat, amikor az egész nép bűnéért a főpap belép a szentek szentjébe és bemutatja az áldozatot, nem a maga vérével, hanem mondja az ige, más vérével. És valahogy ez a kép tűnik át Jézus áldozatába, ez a kép tűnik át a golgotai kereszt minden kínjába, ez a kép tűnik át egy egészen rendkívüli, egy különleges főpap személyébe, aki nem a mózesi törvény által előírt áldozatot viszi oda, hanem önmagát adja át. Önmagát adja oda. Önmagát ajánlja föl megtisztulásul, áldozatul. És amikor eljövünk, elérkezünk ehhez a ponthoz, akkor lehet, hogy mindannyian, őszintén, szívünk legmélyén talán megállunk egy pillanatra. Hogy vajon az az áldozat, amit sokszor évről évre bemutattak, és az a sok-sok egyéb áldozat, amit különböző ünnepek vagy bűnvallások alkalmával a Mózes rendje szerint bemutattak, és az az áldozat, amelyet Jézus mutat be, ez vajon kinek szükséges? Kinek kell? Mert hogyha logikusan kezdünk gondolkodni, akkor egy olyan istenkép rajzolódik ki előttünk, amely nem nyugszik addig, amíg valami elégtételt nem vesz azért, hogy az ő rendjét áthágták, hogy bűnt követtek el ellene. Egy olyan istenkép rajzolódik ki előttünk, akinek szinte követelménye az, hogy ott legyen a bűnhődés, ott legyen az áldozat, hogy ne maradjon megtorlatlanul az, ami elromlott. Ezen a ponton talán megrettenünk. Ezen a ponton talán visszariadunk. Lehet, hogy évek, évtizedek óta bennünk megfogalmazódó kérdések tolulnak föl nagypéntek ünnepén, hogy hogyan is lehetséges ez az egész. Kinek van szüksége az áldozatra? Hogy létezhet az, hogy az Isten fia ott szenved. Hogy létezhet az, hogy ezt a 22. Zsoltár fájdalmas kiáltására tétlenül hagyja az atya? Hogy létezhet ez? Nem gondolom, hogy bárkinek ne fordult volna már meg a fejében ez a gondolat. Kinek van szüksége az áldozatra? Ki az, aki várja, hogy megtorlás következzen? Ki az, aki várja, hogy akár az áldozati állat, akár az Isten ember fájdalma, vére és élete legyen az, amely a bosszú más vétkéért? És amikor megtorpanunk ennél a kérdésnél, akkor úgy gondolom, hogy jól meg kell néznünk, hogy a főpap is oda megy a szentélybe és bemutatja az áldozatot, és Jézus is oda helyezi magát az emberek elé önön testének, életének áldozatával. És azt kell, hogy mondjuk, az áldozatra nekünk van szükségünk. Az áldozatra nekünk van szükségünk, hogy az utolsó utáni pillanatban még meglássuk, hogy mi az, ami a mi bűnünknek a következménye. Hogy lássuk meg azt, hogy nem lehet következmények nélkül elkövetni a bűneinket, nem lehet következmények nélkül elszakadni az Isten rendjétől. És az Isten Mózes népével volt olyan kegyelmes, hogy megengedte neki, hogy ezt a drámát, ezt a kivetített felelősséget ne az embereknek kelljen elviselni személyesen, hanem évről évre megjelenjen előttük. Évről évre megjelenítse előttük, hogy mi is történik valójában, hogy mindig következménye van a bűnnek, az Istentől való elszakadásnak. Érezzük ezt a következményt mi is, de hozzácsapjuk a hétköznapok minden egyéb listájához. Ez azért van, mert. És nem tudunk változtatni, nem akarunk változtatni. És sokkal súlyosabb dolgokról van szó, mint hogyha valamit rosszul csinálunk, akkor lesz valami rossz következménye, és majd megpróbáljuk elsimogatni. Nem. Az életünkre megy rá. A boldogságunkra, a teljességünkre megy rá, szépen, apránként, lassanként, mint egy lassan ölő méreg. És amikor meglátják az áldozat vérét, és tudják, hogy ott halál, ott végzetes, ott megismételhetetlen és visszafordíthatatlan történt, talán akkor állnak meg egy pillanatra. Ez a bűn következménye? Hogy mindent elveszítünk? Hogy most nem nekem kellett, hanem az Isten megengedte, hogy azt a szerencsétlen áldozati állatot vágják le, de igazában az áldozati állat drámájában, az én drámámban, az én tragédiám, hogy az Istentől való elszakadásom, a gyűlöletem, a haragom, a szeretetlenségem, ez végül is engem fog megölni? Engem kéne megölnie? És a feloldása valahol ott van a helyzetnek, hogy a főpap aztán kijön a szentélyből, és az élet megy tovább. És talán megrázott az áldozat drámája, mert az Isten anélkül is megbocsát. Az Isten anélkül is szeret bennünket, hogy áldozati vérfürdőt rendez. De a mi szemünk elé akarja oda tenni, hogy ő ennek a végzetes és visszafordíthatatlan tragédiának és pontnak az ellenére nem akarja, hogy ott maradjunk azon a ponton, hanem a főpap kijön, és kihirdeti a kegyelmet, és kihirdeti az Isten szíve szerint valót, a bűnbocsánatot. A vér talán ott van rászáradva az oltárra, talán ott van rajta a főpap ruháján, annak az emlékezete, hogy mi történt, ott van a fejekben, kitörölhetetlenül, de mégis talán arra emlékeztet, hogy nem kellene addig elmenni. Nem kellene addig a pontig elmenni. Az áldozatra, hogy lássuk, elsősorban nekünk van szükségünk. És amikor ezt az igét olvassuk, és a főpapi szolgálatnak és Jézus szolgálatának a lényegéről hallunk, nagypénteknek a lényegéről, hogy ő oda megy az Isten színe elé, és ugyanígy bemutatja ezt az áldozatot, itt válik világossá számunkra, hogy a feszület, a korpusz, a szenvedő Krisztus, akár képiesítjük, akár elénekeljük, akár olvassuk, vagy elképzeljük, az ő áldozata ahhoz kell, hogy ránézve lássuk, hogy hova vezet, a mi bűnünk, a mi Istentől való elszakadottságunk, mindaz, ami rombolja, töri, öli az életünket. A rombolás, az ölés, a törés végezetre Jézust érte el, és ő ezt vállalta. És ő ezt az áldozatot bemutatta, és odaállította önnön magát a szemünk elé, és odaállítja 2000 éve, hogy vedd észre, hogy mi az, amikor mindaz, amit teszel az Isten és az ember és önmagad és a világ ellen, egyszerűen csak összegyűlik és bele kondenzálódik, bele sűrűsödik egyetlen tragikus pillanatba, és a görcsbe rándult kezű, kimondhatatlan kínú Istenember arcát látod, hogy ennek a görcsnek, ennek a kínnak a te arcodon kéne lenni. És ezt ő magára vállalja. És szembefordul velünk a kereszten, és megmutatja az arcát, a kezét, a lábát, a szétostorozott testét, a fájdalmat, egészen az utolsó pillanatig megmutatja a halált. Ahogyan fogalmaz az igénk, ezt mondja, mert elrendeltetett, hogy az embernek egyszer meg kell halnia, aztán pedig ítélet következik. És hogyha megnézzük az eredeti szövegét a zsidókhoz írt levélnek, itt nem arról van szó, arról a népi bölcsesség szinten elmondott mondatról, hogy hát megszülettünk, egyszer majd meghalunk. Itt nem az időiségről beszél az írás. Itt nem az időiséget mondja nekünk az Isten igéje, hogy az embereknek majd egyszer meg kell halni. Persze egyszer majd meg kell halni, nyilván. Nem tudjuk, mikor van az az egyszer. De itt ez a szó, amit így pontosan nem tudunk visszaadni, mert a görögnek más szava van rá. Az azt mondja, hogy egyetlen egyszer, egy végzetes pillanatban le kell tenni az életet, mert utolér mindennek a következménye, és azután az ítélet következik. Nincs helyreigazítás. Nem tudunk még egy lehetőséget kérni. Egyszer. Egyszer van az élet, és egyszer van az is, ami utolér bennünket. Nem valamikor az időben, itt nem ezt a szót, ezt az értelmet kell érteni, hanem az egyszeri alkalmat. És amikor így látjuk a mi sorsunkat, és amikor így látjuk Jézus sorsát, akkor értjük meg, hogy miért mondja a zsidókhoz írt levél szerzője ebben a most felolvasott igében, hogy bizony nem meheted be sokszor értünk, hanem egyszer. Ő is átélte ezt a visszafordíthatatlan, tragikus pillanatot, amikor a bűnnek minden terhe és következménye belenyomta, beletaszította ebbe a pillanatba. És ez az áldozat, ami értünk, ami fölismerésünkért, hogy oda jöjjön hozzánk és megrázzon bennünket, hogy persze, jó volt kiadni a gyűlöletedet, a dühödet, feszítsd meget kiáltani, a csalódásodat beleordítani az Isten arcába. Igen, az nagyon jó volt, biztos megkönnyebbültél, de az ide vezet. Te voltál. Megráz bennünket, ezért olyan drámai, ezért olyan kegyetlen a Golgota, a nagypéntek, hogy ébresszen föl minket. Hogy ez az út, ami mi Isten nélkül és a kegyelem nélkül járunk. De az az út, amelyen Jézus jár, és csodálatos a megfogalmazása a zsidókhoz írt levélnek, szintén ennek a textusnak, és lehetetlen igazában jól visszaadni körülírás nélkül, amikor azt mondja az ő áldozatáról, hogy ő az, aki megjelent az idők végén, és áldozatával eltöröli a bűnt, emögött egy sokkal gazdagabb, egy sokkal csodálatosabb kép áll. Amikor ezt a szót olvassuk, hogy ő megjelent, ez egy olyan fajta Isten előtti megjelenés, amin ott van az az értelem, hogy magára véve valamit, mint egy ruhát, mint egy öltözetet. Megjelenik. De nem csak egyszerűen úgy, hogy láthatóvá válik, hanem ott van ebben a szóban az a tartalom, hogy magára veszi. És így jelenik meg az Isten előtt is. Amikor megjelenik előttünk, és tükröt tart elénk, hogy mire vagyunk képesek, és mit teszünk az életünkkel, ugyanakkor az Isten előtt is megjelenik, magára véve a mi bűneinket, hogy eltörölje azokat, hogy oda tegye az Isten színe elé. És hogyha azt mondja ez az ige, hogy azért jelenik meg, hogy eltörölje a bűnt, Jézus az elé, az egyetlen fórum elé lép, velünk, ahol képesek azt mondani, hogy nem bosszú kell, hanem irgalom és kegyelem, így lép az Isten színe elé. Magára vesz bennünket. Magára veszi véres ruhájába, kínjaiba, halálába, ami összes bűnünket, és odalép az Isten színe elé, hogy bocsásson meg nekünk. Oda megy elé, és hátra mutat maga mögé, nézd meg ezt a szerencsétlen társaságot, ezt a téged megtagadót, ezt a gyűlölködőt, ezt a szeretetlent, ezt a mindennapon elbukót. Nézd meg már, milyen ez a társaság. Nézd a gyűlölettel kiabáló arcukat. Nézd, hogy nekem milyen sebeket okoztak, hogy hova vezet mindez. Minden bűn, minden ártásnak ott van a nyoma, rajtam, magamra vettem. Én bennem ott jön mögöttem az egész embervilág. Nézd már meg, Uram, ezt a társaságot, ezt a tragikus társaságot. Mit tudsz vele kezdeni? És itt jön nagy szombat feszült csöndje. Nem gyászos hüppögése, hogy jaj, szegény Jézus. Nem. Nagy szombat feszült csöndje, hogy mit mond az Isten. Hogy vajon kijön-e a roncsát tett Isten ember a szentéből. Kijön-e a kőből? Kijön-e onnan, ahonnan eltakarja a szentély ajtó, ami ebben az esetben Arimátiai József sírkertjének a sziklája? Ez nagy szombat feszült csöndje. És ez húsvét evangéliuma, hogy végül is az Isten válasza igen az életre, igen az emberre, igen a kegyelemre. Bár borzasztó a teher, bár elviselhetetlen a fájdalom, bár tragédia, hogy egy csodásnak alkotott világ, csodás legnagyobb és legfantasztikusabb teremtménye mit tud csinálni magából, de mégis ez nem maradhat így. Nagy szombat feszült csöndje után húsvét hajnala így lesz a kegyelem ígérete. Így lesz a kegyelem szava, így fog fölemelni bennünket is, így teszi értelmessé az áldozatot, hogy azt vállalta a mi Urunk, hogy oda teszi önmagát elénk, hogy lássuk magunkat, oda visz az Isten elé bennünket, hogy lássuk bemenni őt, mint a főpapot annak idején a zsidóság a szentek szentjébe, és aztán lássuk kilépni a kegyelem, a bűnbocsánat, a gyógyulás, a fehér ruha az élet üzenetével. De hogy érezzük, hogy lássuk, hogy ez szükséges, hogy ez kell, ahhoz el kell kísérnünk Jézust oda, ahol most vagyunk. Így kell látnunk az ő áldozatát, amit nem elsősorban az Isten kér, mert ő nem megtorolni és bosszulni, hanem kegyelmezni akar, hanem ami érettünk van, tényleg érettünk, hogy lássuk, honnan jöttünk, hol vagyunk, de hova emelkedhetünk fel. Kedves testvérek, nagypéntek tragédiája a mi tragédiánk. Nagypéntek fájdalma az Isten fájdalma. Ez a kettő találkozik össze, hogy aztán ebből minden emberi értelmet és logikát meghaladó módon mégis valami egészen más szülessen, amihez semmi köze nincs, sem fájdalomnak, sem tragédiának. Ennek imádkozó, feszült várakozása töltse el szívünket. És innen tudjunk fölemelkedni húsvét katarzisának emelkedő, égbetörő útján, hogy újat kezdjünk, akár most, akár életünk bármely napján, az értünk mindent fölvállaló, és bennünket végtelenül szerető Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy Jézus áldozatával megmutattad számunkra, hogy meg kell állnunk, és a te utadat kell keresnünk. Hálát adunk neked, hogy kendőzetlenül és keményen, de megmutattad nekünk a mi vétkeink következményét és súlyát. Add, hogy fölébresszen bennünket ez a valóság, és add, hogy Jézust követve, az ő szeretetteljes közbenjárásával ugyanúgy eléd járuljunk, mint ő. Ott, körülötte, mögötte, vele. Hogy ahogyan rá majd húsvét hajnalán kiáradt az élet kegyelme, ránk is kiáradjon bűneink bocsánata, öröm, örök élet. Amen.